Új Szövetségnél elkezdtem ott olvasni, és akkor kezdtem azokat a részeket olvasni, hogy Isten szeret. Ezt az igeverset biztos mindenki nagyon sokszor hallotta, de nekem az elsőként, ez nagyon érdekes volt, hogy úgy szerette Isten az egész világot, hogy Jézus Krisztus az egyszülött fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszen, hanem legyen örök élete Istennel. Hát ez fantasztikus. Aztán olvastam tovább. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus már akkor is szeretett minket, amikor bűnösök voltunk. Hogy nem kell ahhoz valami totál, frankó, egy ilyen teljesen tiszta, makulátlan életet éljünk, hogy mehessünk Istenhez. Sokakat ebben becsap a sátán, hogy hát ő nem méltó arra, hogy Jézus Krisztushoz jön, hogy ő már túl elveszett ahhoz, ő túl mocskos, Isten túl szent, és ő nem fogadja az ilyet. Nekem is voltak ilyenek, amikor mondta a sátán, hogy te a szent Bibliát nem veted a kezedbe, mert a szent, te meg mocskos vagy. De Jézus meg azt mondja, hogy hát a betegeknek van szükség orvosa, akik érzik, hogy elveszettek, érzik azt, hogy szükségük van változás, hogy van miből szabadulniuk, hogy azok jöjjenek hozzá, aki szomjúhozik, aki érzi azt, hogy valami még nem teljes az életébe, az azt mondja Jézus, hogy jöjjön hozzá és igyék, mert ő akar adni élő vizet nekik. És hát elkezdtem olvasni, nagyon tetszett ez az egész, még a haverokkal eljártunk bulizni, minden vasárnap elmentem gyülekezetbe, péntek szombaton meg buliztam. Én is. Hát elég sokat ittunk. Most nem részletezem, de sok mindenben benne voltam. Volt egy barátnőm, elég sokáig együtt voltunk, több mint egy évig, és úgy jöttünk össze, neki is a szülei elváltak, nekem is, hogy mi örökké együtt leszünk. Két sebzett lélek, megértjük egymást, tudom, hogy milyen fájdalmon ment át ő is érzi azt, hogy én milyen fájdalmakban voltam, és mi aztán örökké támogatni fogjuk egymást, mert ez, hogy válás, ez egy borzasztó dolog, és a többi. És majd valamikor, pár év múlva, majd, mit tudom én, mikor, majd összeházasodunk. És hát egy év után kihűlt teljesen a kapcsolat, veszekedés, problémák, mondjuk 17 éves voltam, tehát nem voltam egy nagyon komoly korban, de mégis, tehát felelősséggel hoztam, hogy mondjam, tehát felelős vagyok a döntéseimért. És éreztem. És megdöbbentett és sokkolt az, hogy szüleim elváltak, anyukámat nem látom, édesapám alkoholista, én benne vagyok egy csapatban, ahol elvileg ott az a nagy hazaszeretet, de közben meg csak a zsidó gyűlölet, a cigány gyűlölet, a román gyűlölet, a szlovákoknak a gyűlölete, minden. Mellesleg megjegyzem, félig román vagyok. A legjobb barátom, akivel benne voltunk, ő félig szlovák, a Békésben sokat út, és félig szlovák, de mi aztán mi voltunk a nagy okos nagy magyarok, és akkor hát ebbe voltunk. Szóval ez egy érdekes élethelyzet volt, és aztán rádöbbentem arra, hogy nem csak az, hogy engem nem szeretnek, hanem én se tudok szeretni. Valahogy üres vagyok, és se a barátnőmet nem voltam képes szeretni, se olyan baráti körben nem voltam benne, hogy elfogadjanak úgy, hogy vagyok. Mindig meg kellett felelni az elvárásoknak. És akkor én kényelmetlenül éreztem magam, megpróbáltam változni a saját erőmből, nem iszok, nem beszélek csúnyán, nem kezdek el pletykálni, kibeszélni másokat, nem fogok csajozni. Hát szóval így próbáltam így változni, nagyon nyögvenyelve ment ez az egész, és hát 2002. december 31-én együtt szilvesztereztünk még a többiekkel, és borzasztó rosszul éreztem magam. És akkor, amikor ott beszélgettünk, hát mindenki teljesen részeg volt, én meg ott voltam összeszakadva teljesen, és akkor azt mondták nekem a többiek, hát ilyen félig viccesen, hogy ilyen unott pofával mit rontod itt a levegőt. És én meg komolyan vettem, és ott hagytam őket. Hát vártam 6 óra hosszát a buszomra, hogy haza tudjak menni. Nagyon fantasztikus nap volt ez a január 1-e. Hideg volt, így el se tudtam aludni. Volt elég időm, hogy végig gondoljam az életemet. Egyedül voltam, józan voltam. És akkor hoztam egy döntést. Azt mondtam, hogy Jézus Krisztus, ha te vagy, tudom, hogy meghaltál az én bűneimért. Nem tudom, hogy csináltad 2000 évvel ezelőtt, nem tudom. De ha te meghaltál, és föl is támadtál, akkor most is élsz. Ha te vagy, kérlek, gyere be az életembe, mert nekem szükségem van rád. Nem azért szeretnék benned hinni, mert tartalmilag olvasok egy 2000 éves könyvet. Nem azért akarok benned hinni, mert a nagymamám hisz meg, ilyen helyre járok, és akkor majd ezt a gondolkodásmódot, ezt az életstílust veszem át. Én üres vagyok, nekem nagyon nagy szükségem van rád. És január 1-én ott a busz megállóba jött Isten jelenléte, Isten szeretete, és betöltötte az életemet. És 2003. január 1-e óta vagyok hívő keresztény, amióta Jézus Krisztus ott van az életemben. És aztán, hát így bennem volt ez, hogy ezt a fantasztikus élményt, amit én átéltem, ezt a csodálatos dolgot, ez a szabadságot el kell mondani mindenkinek. Leérettségiztem, fölvettek Szegeden az egyetemre, hát akinek tudtam, mondtam. Úgyhogy a gyülekezetünkben ez a 25 ember nagyjából fele orvostanhallgató, fele biológus, hát közöttük vagyunk, mondom mindenkinek, a kutatóknak, főnökömnek, hát valaki bolondnak tart, azt mondja, hogy hogy hihetsz biológus létedre, hát az evolúció, hát mondom neked, te meg hogy hihetsz normális emberként az evolúcióba, hogy kicsit vitatkozni szoktunk ezekben a dolgokban, de szeretem őket, és mindig mondom nekik, hogy Jézus Krisztus nagyon szeret benneteket, és ő valóság. És hát lényeg az, hogy Isten segített, hogy megváltozzon az életem, segített, hogy ne kalódjak el. Érettségi előtt tértem meg, és átsegített az érettségin, és átsegített a felvételin. Ez egy fantasztikus dolog, hogy nem kallódtam el is, és tényleg nem úgy kezdtem az életemet, hogy azt se tudom, hogy mit csináljak, mert elszúrtam az érettségit, nem vettek föl sehova. Szóval nagy-nagy kegyelem az, amivel Isten engem megtalált. És nagyon bátorító dolog volt az, hogy mamám kitartóan imádkozott és imádkozik értem mind a mai napig. És jó volt egy szeretetteljes gyülekezet. És nagyon fontos az, hogy itt Egerben van egy gyülekezet. Hogy itt ülnek sokan őszhajjal, ez rendkívül fontos a családjuk érdekében. Hogy a fiaik, a lányaik, az unokáik megtérjenek. Sőt, a gyerekeknek is mondom, hogy én is imádkoztam édesapámért. Én nem hagytam abba, én tettem neki bizonyságot csomószor. Sok fájdalmat kaptam, sok veszekedés volt. De nem hagytam abba ezt az egészet, mert tudom, hogy nincs értelme máshogy az életnek, csak Jézus Krisztussal. És amit leír a Biblia, én a megtérésem óta hiszem, hogy az igazság. Ha azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus teljesen szabaddá tud bennünket tenni, akkor én ezt elhiszem. Erről szeretnék egy rövid igehirdetést mondani, és ha megengedik a testvérek, akkor kérem a testvéreket Apostolok cselekedetei 17. fejezeténél nyissák ki a Bibliát. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 15. versétől szeretném majd a 18. vers első, vagy 18. fejezet első verséig olvasni. És arra kérem, hogy aki megtalálta, hogy álljunk föl, és így tiszteljük meg ezzel Istent. Apostolok cselekedetei 17. fejezet, 15-ös verse. És előtte én most imádkoznék egyet. Úr Jézus, én azért szeretnék imádkozni, hogy élő és ható módon törzs be ezt a templomat, ezt az imaházat, törzs be, Uram, a mi szívünket, segíts nekünk, hogy megnyíljon az értelmünk, megnyíljon a fülünk előtted, hogy a te szabadításod, a gyógyításod bejöhessen az életünkbe, és teljessé tegyen bennünket, hogy kihozzon ebből a hétköznapi vagy elrontott életből, kudarcos életből, a halálból az életbe, a sötétségből a világosságba, hogy érezzük azt, hogy győztesek vagyunk, hogy célba fog érni az életünk, nem céltévesztett, nem bűnös embereknek szántál bennünket, hanem eljöttél a te irgalmaddal, kegyelmeddel, nem azért, hogy elítélj bennünket, hanem azért, hogy megments, és így adj nekünk egy mélyebb megértést a te igédből, hogy az életünk is tényleg e szerint megváltozzon, átalakuljon, és az áldásait be tudjanak jönni az életünkbe. Így kérlek, hogy áld meg a te beszédedet, Isten, hogy térjen vissza hozzád úgy, hogy megcselekedte azt, amit te elterveztél, hogy a mi életünket pedig megváltoztassa, kezdve az enyémtől, mindenkin át, aki itt van, sőt azokén is, akiknek majd beszélni fogunk erről. Erre kérlek a te kegyelmedből és a te nevedben, Jézus. Amen. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 15. versétől. Pált pedig elvitték kísérői egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Miközben Pál Aténben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitatkozott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel. A főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakadsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem törődtek az idejük, egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és a földnek az ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálják, hiszen nincs is messze egyiküktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amilyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lettek. Közöttük az Areopágita Dionysos is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Foglaljunk helyet. Tettem egy feleségemmel együtt egy túrát Egerbe, szétnéztünk és megnéztük a várost. Hát a várban már voltunk több ízben is, főleg amikor jöttünk így Felsőtárkányba a táborba, ez volt a második ifjúsági tábor már itt Felsőtárkányban, és a múltkor is, amikor itt voltunk, felsétáltunk a várba, megnéztük, hogy mi van ott, egy látképet Egerről, de sok mindent nem láttunk, mert nem volt időnk, alkalmunk arra, hogy körbejárjunk. És most egy kicsit szétnéztünk. Kis utcácskák, nagyon hangulatos, mert mi Alföldről jövünk, Szegedről, hát nekünk ez minden izgalmas, ami nem egyenes, hanem fölfele, lefele lehet menni, minden ilyen kis, tényleg ilyen kis történelmi belváros, nagyon érdekes volt, viszont egy dolog feltűnt nekem, hogy majdnem minden épület, vagy ilyen utca sarkon van olyan épület, amin szobrok vannak, valamilyen szentnek a szobra, vagy Máriának a szobra, és érdekes volt, hogy én nem szeretem ezeket a csicsás templomokat, de mondta a Csilla a feleségem, hogy menjünk be, nézzük meg, hogy vajon milyen. Hát mondom, menjünk, nézzük. És amikor bementünk, láttuk azt, hogy volt egy ilyen oltár rész Jézus Krisztusnak, hát ott volt egy olyan szobor, amiről azt képzelik, hogy valahogy úgy Jézus kinézetű lehet, és volt egy ilyen Mária kinézetű szobor. És egyszerűen nem értettük, hogy Jézusnál senki nem volt, Máriánál meg ott térdeltek az emberek, és tele volt. És előtte ott voltak, és imádták, leborulva minden, Jézussal meg senki nem foglalkozott. Aztán mentünk tovább, és néztük a többi dolgot, falfirkák, 666, és egyéb stb. Hú, mondom, hát elég komoly dolog. Látom, itt is van egy olyan templom, amiben megy a bálványimádás, amott is megy egy olyan szentek kultusza, a szent szűznek a kultusza, és más egyéb. Mondom, ez így elég sokkoló. Nem, mint hogyha Szegeden nem lenne ilyen, csak gondoltam, hogy ez ilyen szegedi specialitás, hát nem gondoltam, hogy Magyarországon ez az elterjedt. És akkor eszembe jutott ez az igerész, hogy Pálnak is háborgott a lelke, hogy egyszerűen úgy felindult, értsék jól a testvérek, haragra gerjedt. De nem az emberek ellen akarta folytani ezt a haragot, hanem az, hogy a sátán hogy megkötözi az embert, és hogy a lényegről, a názreti Jézusról elveszi a figyelmet, és átfordítja másra. És akkor jött a Szentlélek, és azt mondta nekem, hogy ez az, amiről szeretném, hogy beszélj. Mert ez a város egy nagyon nehéz terep. De azt mondta Isten, emlékszel a pergamoniakhoz írott levélben? Mi van? Hogy ott volt a sátán királyi trónusa, és mégis volt ott egy gyülekezet. Tehát nincs lehetetlen. Azt mondja Isten, hogy ebben a városban sincs lehetetlen. Sőt, én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Isten egy hatalmas nagy feladatot bízott ránk, és erre a gyülekezetre is, hogy itt legyenek olyan őszinte hívők, akik bemutatják az igaz Istent, hogy ki is ő valójában. És fontos, hogy beszéljünk róla szavakban, mert a hit hallásból van, de fontos az, hogy ezt pedig nyomatékosítsuk az életvitelünkkel, az életünkkel, hogy így legyen súlya a szavainknak. A bálványok, szeretnék egy pár szót mondani erről. Tehát az eredeti szó jelentése jelentheti azt is, hogy hasonmás, árnyék, arckép, szobor, egy képzet vagy képzeletben lévő kép. Jelentheti az Isten képet is. És ez alatt értem azt, hogy még sajnos azt veszem észre, hogy táborba jövünk, 200 fiatal között lehettem, hogy nagyon rossz Isten képe van sokaknak. Hogy úgy érzik, hogy Isten az, aki ilyen, mint egy ilyen rendőr ott fönt a mennyben, hát nem tetszik, bűnkövetettel, oda egy villámot, vagy egy jó kis bukást, egy kis átkot, megverem betegséggel, ebben meg abban. És így gondolkoznak, ilyen szabályszerűség, hogy ezt meg kell csinálni, ezt nem szabad, az, hogyha hozzáérsz, Isten letöri a kezedet, kész, valahogy ilyen nagyon rossz Isten képük van. Ilyen szabályszerűen látják Istent. Pedig Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ő ezt az apai szívét akarta Istennek jelenteni. Amiben benne van a szentség és a fegyelmezés is, de legfőképpen az, hogy szeret bennünket, és amikor látja azt, hogy nyomorult az élethelyzetünk, akkor nem odajön és azt mondja, hogy na, én mondtam nektek, megérdemled, szenvedjél csak egy kicsit, majd ha szenvedtél eleget, majd akkor segítek. Majd ha elég nyomorult, összetört életed leszel, lesz, majd akkor segítek. Majd hogyha szentül élsz, akkor segítek. Hanem azt mondta Jézus, hogy én utánuk megyek, a legnagyobb mocsokba is. És Jézus Krisztus tényleg oda ment. Azok közé, az emberek közé, akik hát az akkori kor legrosszabb rétege volt. Vámosok közé, most hát nem biztos, hogy a zapehósokat jelenti ez az egész, bár lehet, hogy sokan nem szeretik őket, de Jézus szereti őket is, most már NAV, elnézést, igen, prostituáltakkal beszélgetett. És az embereknek így az agyába ezt a biztosítékot így leverte, és az emberek kiakadtak, hogy hát de akkor hogy lehet ő egy szent Isten? Hogyha ezt is elfogadja, azt is elfogadja. És igen, a bálványok kategóriába beletartoznak az Istenről alkotott képek, amik nem felelnek meg annak, amit a Biblia mond. És ez nekünk, nekem is nagyon fontos mindig, hogy megvizsgáljam azt, hogy látom Istent. De a másik véglet meg az, hogy azt mondja, ó, Isten mindenkit szeret úgy, hogy van, ó, nem vagy bűnbe vagy, az is jó, Isten így is szeret. Persze, Isten szeret, de jobban szeret annál, hogy abba hagyja, hogy benne hagyjon téged, amiben vagy. Annyira szeret, hogy ki akar hozni, és teljes életet akar adni, gyógyulást akar adni. Sőt, én ahogy látom a Bibliát, nem csak nekünk, hanem a családjainknak, a barátainknak, a környezetünknek. Én ezt látom, én ezt értettem meg a Bibliából, hogy nem tudom miért, nem tudom megmondani, de engem választott ki elsőnek Isten a családomból. Adott kegyelmet, hogy megtérhessek. És persze ez hozzájárult ahhoz, hogy az én szívem volt a legszomjasabb Istenre. És én voltam az, aki meghoztam egy döntést, hogy nekem szükségem van Jézusra, és megnyitom előtte az életemet. De nem akart Jézus itt megállni. Nem akart azt, hogy megtért egy ember, de jó, örüljünk neki, egyel nőtt a gyülekezet, hárman meghaltak, jaj, már 20 év, és akkor majd ki fogunk halni. Hanem azt mondta Jézus, nem. Itt elkezdődött valami új. Ennek az embernek van családja, ennek az embernek vannak barátai, ennek az embernek vannak munkatársai, osztálytársai. Én őket is meg szeretném menteni, és ebbe ez az ember lesz a kulcs. És én ezt élem át, hogy ez lehetséges. Isten így gondolkozik rólunk, hogy meg tudjuk tenni. Személyekbe gondolkozik, személyesen megkeresni mindenkit. És ebben szeretne bennünket is használni, mint munkatársakat. És ez azért is nagy megtiszteltetés, mert közben iszonyat sok mindent át tudunk élni. Olyan csodálatos dolgokat, olyan mély Isten megtapasztalásokat, elnézést most egy kicsit eltérve az igétől, akkor Lázár feltámadt. Mária meg Márta látott egy csomó gyógyítást, egy csomó szabadulást démonikus kötelékekből. És hívták egyből Jézust, beteg lett Lázár, gyere gyorsan! Eljött Jézus, azt mondják, elkéstél, most már kárnak jöttél, meghalt. Mi elhittük azt, meg láttuk, hogy te gyógyító vagy, meg tudtad volna gyógyítani, de már meghalt. Már szaga van, már bomlik a teste, már 4 napja halott. És azt mondja Jézus, hogy értetek, mondom, atyám, értük, imádkozom, én tudom, hogy te szeretsz és meghallgatsz engem, de Lázár, jöjj ki. És olyat tapasztaltak Jézus Krisztussal való együttjárásban, amit addig még soha megtapasztalták, hogy Jézus Krisztus Úr a halál fölött is, és képes visszahozni embereket. Ez rendkívül fontos, amúgy Istennel járunk, így bővíti a megtapasztalásaink által az Isten képet, hogy milyen hatalmas, milyen erővel bíró Istenünk van, és mégis mennyire szelíd, mennyire szerető, mennyire szeretetteljes. Látta Pál apostol ezeket a bálványokat, és rendkívül módon zavarta. Próbált bemenni gyülekezetekbe, ugye zsinagógákba, meggyőzni őket, hogy figyeljetek, Jézus a Krisztus, fogadjátok el őt, elérkezett a Messiás, az, aki szabadulást akar nektek hirdetni, az, aki ki akar benneteket hozni ebből a nyomorultságból az örökkévaló minőségi életre, ami már akkor elkezdődik, amikor Jézus befogadjátok. És elkezdte nekik mondani. Nem foglalkoztak vele. Kiment az utcára, akit talált, a főtéren, a dobótérre, kiment, az a hely, állj meg, turista, nem baj, sorry, okay. És elkezdett vele angolul beszélni, németül, mit tudom én, hogy, nem tudom, héberül nagyon jól tolt, hát ha jöttek Izraelből is egy-ketten vendégek, elkezdett velük beszélgetni. És próbált őket meggyőzni, hogy van ez az egész, mint van ez az egész. És meghívták egy páran, hogy gyere el, erre a közgyűlésünkre, az Areos Pagosra, ahol a döntéseket hozzák. Oktatásügyi, vallásügyi döntéshozó testület volt ez akkoriban, és ott meghallgatták. És Pál ott elkezdett beszélni, és avval kezdte, hogy látom azt, hogy nagyon vallásos emberek vagytok. Ez a szó, ez a Deisti Daimonesteus, ez a Daimoneon, ez a démon szó benne van, tehát szó szerint igen, démon tisztelő, és így fordítja magyar fordítása, ez is nagyon jó egyébként, hogy nagyon vallásos. Csak vagytok. Tehát a vallás és az Isten hit az 2 különböző dolog. A vallás a pokolba visz, a hit pedig a mennybe. Mert a vallások, azok tényleg sajnos nem az élő Istent, hanem démonokat, mindenféle hiába valóságot tisztelnek. És megnyugtatják az embert, hogy hát én vallásos vagyok, hát engem megkereszteltek, engem bemerítettek, én járok rendszeresen, van otthon Bibliám, csak nem olvasom, vagy lehet, hogy olvasom is, és még megvan a baptista gyülekezeti énekeskönyv is, hát Jézus nem fogja érdekelni, hogyha nem ismerjük őt személyesen. Nagyon tetszett ez a dal, hogy más te rólad hallani, és más itt lenni veled. Hogy érezni azt, hogy Jézus velünk van, köztünk van. És elkezdi mondani nekik Pál, hogy látom azt, hogy nagyon vallásos emberek vagytok, hogy van bennetek egy nyitottság, egy ilyen spirituális nyitottság. Keresitek azt, hogy nem teljes az életetek. Hát megvan, pénz lehet, karrier, van házasság, gyerek, vagy csajok, pasik, stb. Még látom azt, hogy valami hiányzik. Na, ami hiányzik nektek valójában, az a názareti Jézus. Az is lehet, hogy totál elrontottátok az egész életet. Foglyok vagytok. Drog, alkohol, mindennek a foglya. Ez is sok volt most ma Egerbe, hogy látjuk napközben, hogy drogosan ott tándorognak emberek. Eddig ezt így az emberek úgy este csinálták, hogy ne lássa őket senki, csak vagy bezárkoztak egy szobába. Most meg már szabad. Sőt, egyetemen tudom én is azt, hogy az a menő, aki iszik, mint az állat, elnézést ezért. Bocsánat, hogy fiatalok között szolgálok, hát egy kicsit próbálom ezt a hétköznapi, kultúra közeli nyelvet alkalmazni, elnézést, de Isten igéjét nagyon tisztelmi és szeretem, és próbálom minden tekintetben megélni, úgyhogy elnézést ezekért a szavakért, hogyha valakit ebben megmentenék. És ez a normális, ha én nem iszok, ha én nem fekszek le senkivel, ha én hűséges vagyok, akkor én vagyok a bolond. Én vagyok a nem normális. Mondom nekik, nem, ti vagytok azok, akik eltértetek a normálistól. Azt mondják, hogy és mi vagyunk többen? És akkor mi van? És akkor mi van? Nem biztos, hogy az a normális, akik sokan vannak. Nagyon vallásos, istenfélő emberek vagytok. És talált egy pontot, azt mondja, hogy van a szívetekben valami ismeretlen dolog. Azt mondjátok, hogy az Istenből valami ismeretlenség, úgy vágytok megismerni valahogy őt, de még nem ismeritek. Na én erről szeretnék nektek beszélni. Hogy lehet, hogy hallottatok már Jézusról, a kis Jézuska, aki hozza karácsonykor az ajándékot, meg a nagy Mária kevelén ül, és akkor lehet puszilgatni, csókolgatni, és akkor megbocsátja a bűnt, stb. Bedobunk neki egy kis apró pénzt a persejbe, és akkor el vannak intézve a bűneink, vagy hát eljövünk, és akkor, jaj Jézus, siránkozunk egy kicsit a gyülekezetbe, hogy milyen rossz nekünk, meg hát hogy engedheted meg, de azért mi szeretünk téged, és a többi, és a többi. És azt mondja nekik itt Pál, hogy ez az ismeretlen Isten, az a názereti Jézus, akit Isten föltámasztott a halálból, legyőzte a halál erejét, a bűn erejét, a sátánnak az erejét, azt mondja, hogy azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, ezt is lefegyverezte Jézus. És ezt mondja Isten, hogy lehet egy teljes, szabad, egy felszabadult, örömteli életet élni mindenkinek a függőségektől, mindenféle gondtól, tehertől, az öngyilkossági gondolatoktól ki lehet jönni, és teljesen szabad lehet lenni. Aki benne volt nagyon milyen okkult dolgokba, mindenféle akár sátánista dolgokat csinált, vagy csak ilyen lájtosan, ilyen kissé ment bele, Harry Potter irodalom ott figyel a polcán, Avatar DVD ott sorakozik a többi között, azt mondja Isten, hogy ebből is meg tud szabadítani. Az, ami után vágyódsz és belemész marhaságokba, amik kezdik az életedet tönkretenni, ő ebből is ki akar hozni és meg akar szabadítani. És meg is tud. Mert vannak olyan emberek, akik itt vannak tanúként, akik át tudják mondani, hogy én átéltem ezt a szabadítást. És ha én átéltem, mivel vagy én külön nálad? Te is átélheted. Nem én okoztam magamnak ezt az egészet. Nem egy nagy prédikátor, hanem az élő Isten, aki mindenhol jelen van. Akinek a vágya az, hogy mindenki családban nőjön föl, normális családban nőjön föl, hogy érezze azt, hogy mennyire értékes és fontos, hogy tudja azt, hogy biztonságban van, nem kell féljen, hogy érezze azt, hogy szeretik őt, és ő is képes szeretni. És hát sokat beszélt így a szívükre, és mondta, hogy mindannyian az ő nemzetsége vagyunk, mindannyian az ő utódai vagyunk. És itt nagyon fontos, amit hirdett, de most ez az Isten azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. A megtérés szó az új felismerésre jutás. Egy gondolkodásmódbeli változást jelent, ami utána megjelenik majd az életformában, az életstílusunkban is. Tehát az, hogy felismerem azt, hogy az életem úgy, hogy most van, az nem fog bejutni a célba, amit kitűztem. Egy céltévesztés. El fogok hajolni, és a végén tök más helyre fogok jutni, mint ahova elterveztem ezt az egészet. Hogy észreveszem azt, hogy nekem nagyon nyomorult az életem. Küszködök, próbálkozok egyedül kijönni az adósságcsapdájából, bármiből, és nem tudok. És ekkor mondja Jézus, hogy változtassuk meg a gondolkodásmódunkat, hogy jussunk új felismerésre. És ezt nem úgy kéri tőlünk, hogy erőlködjünk, hanem ő jön, ő szeretné ezt bemutatni, csak egyetlen egy dolgot kér tőlünk, hogy legyünk nyitottak rá, hogy fogadjuk el a felkínált ajándékot, a kegyelmet. És nagyon tetszik az, még két dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből, hogy Pál hirdeti nekik a feltámadást, a feltámadt Krisztust. És ezért tartják bolondnak. Mert ő a feltámadásról beszél. Hát arról, hogy még van egy Isten, az oké. Ha lejött értünk ember élet, akkori korban ugye félistenek, akik ott élnek közöttük, hát ez egy divat bevett dolog volt teljesen a római korban és a görög korban is. És elkezd nekik mondani, hogy de ez az Isten. Helyettetek, miattatok, értetek, elszenvedte azt, amit megérdemeltetek volna jogosan, és megadta azt, amit soha nem érhettünk volna el. Helycsere történt a kereszten. És ezt hirdeti nektek, ezt hirdeti, igen, most nekünk is, és nekik is, hogy ez az Isten ennyire szeretett minket, hogy képes volt elmenni a halálig, hogy megmentsen bennünket a haláltól. És hogy mi a bizonyíték arra, hogy ez igaz? Az, hogy ő nem maradt ott, föltámadt, és most is él. És aki akar találkozni Jézus Krisztussal, ez a legegyszerűbb dolog a világon. Persze a legnehezebb dolog is, mert meg kell alázzuk magunkat, és rákeljünk arra, hogy nekünk szükségünk van rá. Nem megy egyedül, hogy kicsik vagyunk ahhoz, hogy őhozzá fölérjünk emberi erőlködéssel. És akkor eljutunk oda, hogy megtörik az életünk, megtörik a szívünk, megalázzuk magunkat, akkor azt mondjuk neki, hogy Jézus, nekünk szükségünk van rád, csak te vagy az egyetlen egy reménységünk. Ha te vagy, tényleg létezel, én erre vágyom, erre teljes életre veled. És szeretném azt, hogyha biztonságban lennék, tudnám, hogy hova megy az életem, mi lesz a kifutása itt a földön, és mi lesz majd a halál után. És mivel Jézus Krisztus feltámadt a halálból, ez a legnagyobb bizonyíték. Most is él. Ezt szoktam mondani a többieknek. Én nem akarlak téged térítgetni. Ha én megtérítelek téged, abból semmi hasznod nem lesz, se neked, se nekem. Mert akkor nyögvenyelős, vallásos életed lesz. De ha megismered a názáreti Jézus Krisztust, akkor szabad leszel. És begyógyulnak a sebeid, a fájdalmaid. És megtölt téged szeretettel, tudsz majd szeretni másokat, meg tudsz bocsátani, mert te is kaptál megbocsátást, és helyre fog állni az életed. Jézus Krisztus, Jézus ez a név azt jelenti, hogy szabadító. Szabadító. Ilyen érdekes, hogy ebben kezdi Jézus az egész életét, hogy meg kell szabadítson bennünket dolgoktól, aminek a fogjai vagyunk. Ezt a várost is. De most nem a városról akarok elsősorban beszélni, hanem inkább rólunk, hogy Jézus azt akarja, hogy teljesen szabad életet éljünk, hogy egy teljes, valódi élet legyen. És nem tudom, hogy ki van olyan, aki küszködik különböző megkötözöttséggel, pornográfia, vagy más egyéb paráznaság, alkoholizmus, drog, okkultizmus, benne vagyunk, öngyilkossági gondolatok, depresszió, amik így lehúznak bennünket. Hát van egy csodálatosan jó hírem. A názáreti Jézus azért jött, hogy ezeknek az átkát, súlyát levegye az életünkről, és felszabadítson bennünket. Valamikor ez egy pillanatműve, valamikor ez pedig egy folyamat. De a folyamat elkezdődik akkor, amikor megnyitjuk a szívünket Isten előtt, és hagyjuk, hogy megszabadítson bennünket, hogy meggyógyítson. A teljes evangélium mindig tartalmazza azt, hogy Jézus nagyon szeret bennünket, és a bűnünk elválaszt Istentől. Azt hiszem, hogy ezt sokan tudjuk, ezeket a dolgokat, elválasztanak Istentől. De Istennek van egy megoldása. Jézus magára vállalta a bűnöket. Talán ezt egy ilyen hasonlattal tudom elmondani, hogy itt voltunk mi, az Édenkertben itt volt Isten. És teljesen jó kapcsolatban tudtunk lenni. Aztán jött a bűn, mindazok a céltévesztések, amivel összetörtük a saját életünket, mások életét, az elhibázott döntéseink, azzal, amikor direkt megbántottuk Istent, amikor megszegtük az ő törvényét, és egyszerűen jött, és Isten szeretne minket, és megérinteni közén, de nem tud a bűn miatt. És akkor azt mondta Jézus, hogy atyám, itt vagyok én, aki teljesen jó kapcsolatban vagyok veled, tudod mit? Én büntelenül magamra vállalom a bűnöket, és megszakad majd a kapcsolatom veled, atyám, atyám, miért hagytál el engem, mondja Jézus a kereszten, ezért kell meghalljak, de azért, hogy ezeknek az embereknek ismét kapcsolatuk lehessen te veled. És itt nem áll meg az evangélium, hanem ott folytatódik, hogy Jézus feltámadt, most is él, ma is itt van közöttünk, és beletartozik az evangéliumba egy felelősségteljes dolog, a döntés. Hogy jó döntéseket hozzunk. És én szeretném ezt most mindenkinek a szívére tenni. Én nem kérem majd, hogy jöjjön előre, én nem kérem majd, hogy jelentkezzen, de egy nagyon fontos dolgotra fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét. A döntés felelősségére és fontosságára. Döntés nélkül nem fog ez az élet automatikusan bejönni az életünkbe. Jézus Krisztus úriember szabad akaratot adott nekünk, és megengedi, hogy mi döntsünk az életünk felől. És most lehetősége van arra mindenkinek, hogy szabadon döntsön. Aki már hívő, annak is minden nap meg kell hozni a döntést, hogy Krisztussal járok, naponként fölveszem a keresztem és követem őt. Aki még nem ismeri Krisztust, neki is fontos, hogy hozzon egy döntést, hogy vágyik Istenre, hogy megnyitom a szívem. Semmi baj, hogyha valaki odáig jutott el, hogy engem nagyon érdekel ez az egész, ám még nem tudom, hogy van ez a Jézus, de szeretnék utána nézni. Ez is egy nagyon jó döntés. És az is jó döntés, hogyha utána tényleg elkezded olvasni a Bibliát, elkezdesz kérdezősködni itt a gyülekezeti tagoktól. Ez egy nagyon jó döntés. De az a teljesség, amikor valaki azt mondja, hogy én megnyitom az életemet, és szeretném azt, hogy Jézus bejönne az életembe. A döntésnek van egy súlya. Mindig az egész életünk döntésekből áll. Vagy azt mondjuk, hogy igen, vagy azt mondjuk, hogy nem. Amikor azt mondom, hogy hát majd később, akkor azt mondtam, hogy nem. Most nem. Esetleg majd valamikor megváltoztatom ezt a nemet. De most nem. A nemnek a súlya az, hogy elválaszt bennünket Istentől, elválaszt bennünket az örökké valóságtól, és megyünk egy olyan helyre, amit Isten nem nekünk készített, nem embernek készített. És sajnos ide fogunk jutni. Isten szentsége nem tudja befogadni a bűnt. És hogyha mi nem fogadjuk el a bűnért való áldozatot, akkor sajnos ezt nem fogjuk tudni átélni. És van egy nagyon jó van egy nagyon jó része az igennek, hogy már itt, ebben a pillanatban elkezdődik az örökké valóság Isten jelenlétében. De én szeretném azt, hogyha imádkoznánk, és szeretném azt, hogyha magunkba csöndben imádkoznánk egy pár percig, és utána, ha megkérhetek 2-3 testvért, hogy hangosan imádkozzunk ezekért a dolgokért. Imádkozzunk saját magunkért, akik már hívők vagyunk. Imádkozzunk azokért is, akik még nem a környezetünkbe, vagy ha most készülök a döntést meghozni, mérlegeljen, beszéljen meg Isten, valami nem tetszett, mondhatom, Isten, nekem nem tetszik ez és ez. Semmi gond, el lehet neki mondani, majd ő válaszol. Meg imádkozzunk ezért a városért. Imádkozzunk.